Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A szegénység ellen a legjobb orvosság a középosztály szélesítése, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő reális célkitűzésnek nevezte a középosztály szélesítését és megerősítését. Jelezte, az idei utolsó negyed év látható növekedésénél is nagyobb mértékben bővül a gazdaság jövőre. Ha sikerül mozgásba hozni a magánszemélyeknél lévő pénzeket, akkor fantasztikus évet tudunk csinálni, fogalmazott. Hangsúlyozta, a középosztállyal és az annál rosszabb helyzetben lévőkkel kell foglalkozni, ezt hívják igazából néppárti politikának. Trump is ezzel nyert, ha valaki figyelte az amerikai választást, mutatott rá a miniszterelnök, kiemelve a nyugati politika mind egyértelműbben szűkül le az élet az esélyek kérdésére. Az előzetes adatok szerint 2024. decemberében 6339 gyermek született, és 11773 ember hunyt el. Az előző év azonos időszakához képest a születések száma 4,1, a halálozásoké 7, a házasságkötéseké 25%-kal mérséklődött, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A közlemény szerint 2024. decemberében 6339 gyermek született, 270-nel kevesebb, mint 2023. decemberében. Ebben az időszakban 11773 ember vesztette életét, 886-tal kevesebb az egy évvel korábbinál. A természetes fogyás a 2023. decemberi 6050-nel szembeni 5434 fő volt. Hozzátették, hogy 1999 pár kötött házasságot, 25%-kal 667-tel kevesebb, mint egy évvel korábban. 2024-ben 77.500 gyermek jött világra, 9,1%-kal 7.725-tel kevesebb, mint 2023-ban. Ezen belül január-márciusban 9,1, április-májusban 6,8, június-augusztusban 14, szeptember-decemberben 6,4%-kal kisebb volt az élve születések száma, mint 2023 azonos időszakaiban. Az Európai Bizottság versenyképességi iránytűje nem mutat sehová, mondta az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter. Bóka János hozzátette, az adminisztratív terhek csökkenése helyett a bürokrácia további erősödését látják, a zöld átmenet észszerűsítése helyett újabb irreális klímacélokat. A vállalkozások támogatása ösztönzése helyett egy európai tervgazdaságot, a tagállami gazdaságpolitikai mozgástér további csökkenését látjuk, emelte ki. Hozzáfűzte, a budapesti nyilatkozatban Európa vezetői nem egyszerűen intézkedéseket, hanem irányváltást, szemléletváltást vártak a bizottságtól. Ez nem következett be, ez csalódás, kihagyott lehetőség. Európában változásra van szükség, de ezt a változást azok, akik az elmúlt 5 év elhibázott döntéseit meghozták, nem tudják végrehajtani, mondta Bóka János. Brüsszel bünteti Magyarországot a határok védelme miatt, miközben egyre több EU tagállam és Donald Trump is védik országai külső határait, közölte Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Az uniós bel- és igazságügyi tanács nem hivatalos varsói ülésén vett részt Rétvári Bence. A tanácskozást követően közleményében azt írja, a tanácsülésen kiemelt napirendi pont volt a migráció kérdése. Az, hogy 10 évvel a migrációs válság kirobbanása után még mindig a legégetőbb belügyi kérdés az illegális migránsok helyzete, az azt mutatja, hogy az EU az elmúlt 10 évben nem találta meg a megoldást a kérdésre. 10 elvesztegetett év alatt nem jutott az EU közelebb a megoldáshoz, de a probléma tovább nőtt, fogalmazott a politikus. Hozzátette, a magyar EU elnökség olyan dokumentumokat terjesztett elő az előző fél évben, amelyek nem a migrációs paktum végrehajtását, hanem ahhoz képest újfajta irányok megerősítését tartalmazták, így elsősorban a külső határok védelmét. Sport. Urbányi István lett az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban szereplő Sporting Kansas City második csapatának vezetőedzője. A klub honlapjának beszámolója szerint az 57 éves szakember 2014 és 16 között az egyesület utánpótlásában dolgozott, majd 2018 és 20 között a tehetséggondozó programot vezette. A közlemény kiemeli, hogy Urbányi játékosként több mint 400 mérkőzésen lépett pályára, 17 évet futballozott Magyarországon, majd 1997-ben a San Jose Clashhez igazolt, ezzel ő lett az MLS történetének első magyar játékosa. Végül az időjárásról. Az ország északkeleti felén, még délnyugati részén közepesen vagy erősen felhős idő valószínű. Csapadék nem lesz. A csúcshőmérséklet 5 és 10 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk vendége Újházi Zsuzsanna, címzetes rendőrfőtörzsörmester lesz, akit a napokban az év iskola rendőre címmel tüntette ki Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Kiderül, hogy mi mindennel foglalkozik egy iskola rendőr, szó lesz a KEVE programról. Arról is beszélgetünk, hogy mikor lehet önállóan elengedni az iskolába például a gyermeket, és szó lesz az FBAR-ról és a SNUS-ről. Tartsanak velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek, Zsuzsi, itt a stúdióban, szervusz!
Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és téged is, András!
Engedd meg, hogy először is gratuláljak, ugyanis az évi iskola rendőre lettél Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, gratulálok!
Nagyon szépen köszönöm!
Kezdjük azzal, hogy mivel is foglalkozik egy iskola rendőr.
Tehát maga az iskola rendőr program az 2008-ban indult el, aminek az a célja, hogy elősegítse a kisiskolások biztonságos balesetmentes közlekedését, illetve az ilyen irányú ismereteik bővítését. Ez igazából nem összetévesztendő az iskola őrséggel, mivel az iskola őrök azok a személyek, akik bár a rendőrség állományához tartoznak, de nem rendőri feladatokat látnak el, ők a kihelyezett iskolájukban a tanítás megkezdésétől a tanítás végéig egész évben jelen vannak. Mi, iskolarendőrök, ezzel ellentétben hivatásos állományú tagok vagyunk, egyenruhával, teljes felszereléssel, és az iskola rendőri feladatainkat a mindennapi szolgálati feladataink mellett végezzük el.
Tehát iskoláról iskolára jártok akár.
Így van, általában egy iskola rendőrhöz egy iskola, vagy akár több iskola is tartozhat. Ez régebben a KMB-seknek volt kiosztva, ugye a körzeti megbízottaknak, de ahogy változik az idő, és változik a létszámunk, változik a munkamorál, így más szolgálati ágon dolgozók is kapnak iskolákat, illetve iskola rendőri feladatokat.
Hány iskola tartozik hozzád?
Jelen pillanatban 2 iskolában vagyok iskolarendőr, és a KEVE, közlekedj együtt vigyázzunk egymásra elnevezésű programot, pedig egy 3. iskolában külön viszem a alsósoknál egyenlőre.
Mesélj erről a programról, miről szól a KEVE?
A KEVE az kifejezetten a biztonságos közlekedés megtanításáról szól, és az a célkitűzése, hogy teljesen első osztálytól egészen 8 osztályig végig kísérünk egy adott korosztályt, illetve, hogy amikor a végére érünk ennek a programnak, akkor az a 8. gyerek, ha szeretne, akár olyan kressz ismeretekre is szert tegyen, hogy egy segédmotoros kerékpárra jogosítványt tudjon tenni. Mert ugye azt tudjuk, hogy 14 éves kortól már segédmotoros kerékpárra megszerezhető a vezetői engedély, és ezzel nem csak az általános műveltségüket, az általános ismereteiket bővítjük, hanem egyfajta felkészítést is adunk arra, hogy könnyebben vegyék az előttük álló akadályokat.
Ez más iskolákban, akár más megyékben is van ilyen program?
Természetesen, ez a KEVE elnevezésű program, ez már több éve elindult az ország egyes megyéiben, egyes kapitányságainál. Nálunk Kazincbarcikán ezt először a 2023-24-es tanévben kaptuk feladat meghatározásba. Itt egy intézményt és egy osztályt kellett kijelölni, ahol ezt elkezdjük. Itt le kellett igazából adnunk a osztályban lévő osztályfőnök nevét, akivel együtt dolgozunk ezen a programon, és ez tulajdonképpen egy ilyen tanár-rendőr együttműködésen alapuló program.
És ez mondjuk osztályfőnöki órák keretében, vagy hogy működik ez, milyen óra keretben?
Az alsó évfolyam azért szerencsés, mert ott bátran tudják variálni az óra összetételeket. Tehát ha például egy második órában tudok elmenni, ami matematika főtárgy, azt esetleg az alsós tanárnéni, az osztályfőnök át tudja tenni egy testnevelés óra helyére, és így nem veszünk el a főtárgyaktól időt.
Van vizsga is?
Igazából vizsga nincs, de mindig cél, hogy év végén, vagy bizonyos időközönként teszteljük, mérjük, hogy a gyerekek mennyit fejlődtek, hol tart a tudásuk, mit kell még változtatni, vagy miben kell még előre jutni. Én azt találtam ki nekik, hogy év végén kapnak egy személyre névre szóló oklevelet, amit én készítek el saját kezüleg, és ezzel ők is be tudják azt az érdemet zsebelni, hogy igen, ők tettek valamit ezekért a szabályoknak a megtanulásáért.
Melyik az a korosztály, amikor mondjuk bátran el lehet engedni iskolába egyedül mondjuk egy gyereket? Ez érettségtől is függ meg egyáltalán a szülők, és mennyit tanult meg, mekkora a távolság az iskolától, mennyire veszélyes elágazások vannak, de beszéljünk erről, hogy te mikor engednéd el a gyermekedet egyedül az iskolába?
Ez pontosan így van, András, ahogy mondod, tehát ez egyrészt függ a gyerek érettségétől, attól, hogy az iskola milyen távolságra van az otthontól, hogy milyen közlekedési eszközzel közelítik meg a szülők a gyerekekkel az iskolát, illetve hogy az iskolában, vagy esetleg otthon milyen felkészítést kapott, milyen előzetes megbeszélés történt a gyerekkel a közlekedési szabályok betartásáról. Ugye itt az elsődleges probléma legfőképpen városokban vagy nagyobb városokban a megnövekedett gépjármű forgalom. Ez ellen nem tudunk mit tenni, és mindig nagyon oda kell arra figyelni, hogy nem szabad félváról venni, hogy itt most ha gyalogátkelő is van, de ha tudjuk, hogy reggel a iskolai időszakban a munkába menet, nagy a járműforgalom, felszaporodik akár a buszforgalom, a kamionos forgalom, akkor erre fel kell hívni a gyerek figyelmét, hogy bár a gyalogátkelő helyen neki van elsőbsége, de nem biztos, hogy egy több tonnás jármű időben észleli, és időben meg is tud állni, tehát ez egy fontos momentum, hogy igen, akkor megállok, szétnézek, körültekintek, és amikor biztonságosan átkelhetek, akkor kelek át, még akkor is, ha nekem van elsőbségem.
Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk. Fejházi Zsuzsanna, címzetes rendőr, főtörzs őrmester, a vendégem, az év iskola rendőre. Főtörzs őrmester, ez mit is jelent a gyakorlatban? Milyen feladataid vannak ebben a titulusban?
Ugye az imént említettük a közlekedéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati oktatást, de azt kell mondanom, hogy az igények átalakultak mind a iskola vezetés, mind a gyerekek, mind pedig a rendőrség részéről. És az iskola rendőri feladatok túlnőtték csak a közlekedéssel való foglalkozást, és szoktak bennünket hívni akkor is, hogyha egy, mondjuk úgy, hogy magasabb szintű cselekmény fordul elő egy iskolában. Ne adj Isten, a magaviselettel gond van, testi, lelki bántalmazás felmerül, vagy akár megjelent már nagyon fiatal korúaknál is, ugye a valamilyen féle drog vagy kábítószer használat, és itt most betenném, ami nagyon jellemző, az elf bár és a snüsz használatát. Ezekről igazából a mai felnőttek keveset tudnak, nekem is utána kellett járnom, hogy mi legális, mi nem legális. Egy átfogó PPT-t állítottam össze a gyerekeknek, amit leszoktam nekik vetíteni, és próbálom az előadást úgy megtartani, hogy eljusson a tudatukig az, hogy ezeknek mi a veszélye, mikor van helye, mikor nincs helye ezeknek a használatának, és azt kell mondanom, hogy használják a gyerekek, használják, de nem tudják, hogy mi az, és nem tudják, hogy mi a következménye. Tehát ezekkel a dolgokkal kiegészül az iskola rendőr feladata.
Hány éves korban találkoznak? Készítesz felmérést is ilyenkor? Tehát az iskolákban tudod, hogy körülbelül melyik az a korosztály, vagy az évfolyam, amikor már elkezdik használni, vagy találkoznak vele?
Nem készítek felmérést, de a tapasztalatom az, hogy akár már 5. osztályos korban is találkozhatnak ezekkel a szerekkel, de 7.-8. évfolyam az, ami már biztos, hogy találkozott ezekkel a szerekkel. Éppen a héten voltam az egyik iskolámban, mert kért az igazgató, hogy tartsak már erről egy előadást, és azzal kezdtem az előadást, hogy ugye ezek a korosztályú gyerekek beléptek a serdülő korba, és hogy tudják-e, hogy mit akar ilyenkor egy serdülő? De a gyerekek nem tudták elmondani, hogy mit akar egy serdülő, ezért elmondtam nekik, hogy mindenki tartozni akar valahová. Mindenki egy csoportba szeretne tartozni, és ilyenkor alakulnak ki azok a csoportok, akik elkezdenek cigarettázni, kipróbálják az alkohol, de ugye a hagyományos értelemben vett cigaretta az már olyan ócska, vagy retro, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, és bejöttek helyette az elfbárok, a snüsszök, illetve az egyéb komolyabb kábítószerek, de szerencsére ezeket még általános iskolás korban nem tapasztaltuk, hogy jelen lennének. És ugye, hogyha egy csoport a csoportnyomás hatására felajánlja egy személynek, egy osztálytársnak, egy tagnak, hogy jó, na gyere, akkor próbáld ki, és akkor milyen jó lesz nekünk, és akkor majd mi egy bandába fogunk tartozni, akkor esetleg az a gyerek, aki tudja, vagy kapott tájékoztatást a szülőktől, és tudja, hogy ez nem jó, nem szeretném csinálni, a csoportnyomás hatására akár kipróbálhatja, és akár használója is lehet ezeknek a szereknek.
Hogy néznek ki? Tehát próbáljuk meg a szülőknek elsősorban leírni, hogy mi az, amit ha találnak, akkor legyen gyanús, és beszélgessenek el a gyerekkel.
Akkor kezdeném itt az elfbár használatával. Az elfbár az egy ilyen műanyag dobozban tárolt likvid folyadék, van benne párnácska is. Ezek nem tartalmaznak dohányterméket, viszont nikotint igen. Ami most nagyon előforduló, az a pokó nevezetű elfbár, ezek ugye ilyen felhevített gőzt engednek ki magukból, azt szívja be az illető, és azt fújja ki. Ezeknek a legnagyobb káros hatása az, hogy nem tudjuk, hogy milyen összetételű az a folyadék, bármit beletehetnek, mivel import termékekről beszélünk, ezeknek mindenféle kereskedelmi forgalomban történő árusítása tilos Magyarországon, tilos azon kívül árusítani, és még a problémája ezeknek a szereknek, hogy amíg tudom, hogy egy hagyományos szál cigaretta mondjuk tartalmaz 5 mg nikotint, addig nem tudjuk, hogy egy elfbár mennyit tartalmaz, mert a legkisebb is ilyen 800 mg nikotint tartalmaz. Tehát szorozzuk be, vagy osszuk el, hogy ez mennyi szál cigarettának felel meg. És el szoktam mondani a gyerekeknek, hogy addig, amíg látod, hogy egy hagyományos cigarettát meggyújtasz, elszívtad, eléget, eldobtad, vége van, addig sajnos ezeket az elfbár termékeket nem tudod behatárolni, hogy egy szál cigarettát szívtál el 2, 10 vagy 20, mert akár 1000-1200, tehát nagyobb magas számú sluk tartalma is lehet ennek. És igazából azért tiltotta ezt be Magyarország kormánya, mert nagyon sok megbetegedés történt ebből kifolyólag, gyerekek körében is, felnőttek körében is, tehát olyan magas nikotin mérgezést kaphat a szervezet, ami miatt kórházba kerülnek a gyerekek, vagy a felnőttek éppen, aki nincsen tisztában azzal, hogy mikor és mennyit és hogy lehet ebből használni.
Gondolom a nikotin miatt a függőség ugyanúgy kialakul, mint a rendes dohányzás esetében.
Igen, azért azt ne legyünk naívak, hogy azért, mert éppen nem hagyományos szál cigarettát szívunk, hanem elektromos cigarettát, vagy elfbárt, vagy más egyebet, a függőség ekkor is kialakulhat természetesen. Tehát ezen a téren nincs különbség. Ezt lehet így reklámozni, mert nyilván az a célja a kereskedelmi cégeknek, hogy így reklámozzanak termékeket, de valójában ugyanúgy hozzájárul a függéshez, a rászokáshoz.
Van, aki többet él egy percben, van, aki szebb, te pedig nézd. Itt ez, aki mosolyog, mi bánata lenne, és neki jobb, ne nézz a kép mögé, ha nem kell. Magadnak aztán enter, s lehetsz ki lenni szeretnél. Mindenki lássa neked sokkal jobb, mint másnak, több a barátod, akit törölsz, hogyha nem kell. A többi hús és vér, szerelem és szenvedés, néha sírsz, de néha szép, megosztasz, hogy megél. Kártya vár az ember, mit más válláról épp elérsz. A tetején néha még igazítasz egyet, inog az alja, senki meg ne tudja, rejtsd el. Ez csak a felszín, nem a tenger, csak egy hullám, amin fekszel. Készül a kép, ki tudja, mi zajlik ki benned, szemben a kamerával. Ez csak hús és vér, szerelem és szenvedés, néha fáj, de néha szép, megosztasz vagy megélsz. Na, na, na.
Túladagolásnak tünete, testi tünete? Tehát lehet látni akár a körmökön bármin ezt a túladagolást, hogy akár ha nem veszi észre magát az eszközt a szülő, a gyerekén észrevehet változást?
Természetesen, és itt akkor behoznám a snüszt is, mert ott is a snüsz, arról azt kell tudni, hogy egy picike kis párnácska, ami szivacsot tartalmaz, fel kell helyezni az íny és a szájunk közé, és ez a nyállal vegyülve kioldódik, és ugye a nyálkahártyán keresztül a nikotin bejut a szervezetünkbe. Most ugyanazok a veszélyek állnak fenn a snusz használatánál is, mint az elvbárnál, hogy nem tudhatjuk, hogy például ízesített termék esetén milyen vegyületek oldódnak ki. A másik pedig szintén az, hogy nagyon-nagyon magas százalékban tartalmaznak nikotint. És volt arra példa, hogy az a gyerek, aki ezt használta, az egyszer csak elájult, összeesett. Tehát valóban a tünetek mindkét esetben túladagolásnál lehetnek hidegrázás, izzadás, hányinger, végső esetben hányás, ájulás, és arra is volt példa, hogy vittek el intézményből gyereket, mert szó szerint elájult ettől a használattól. Tehát előnyeinek látszik az, hogy ezek a termékek nem büdösek, mint egy hagyományos dohánytermék, ugye az elején adnak egy kis adrenalint, és akkor majd a gyerekül majd kibírja a 6., 7., 10. órát is. Én erre azt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy lehet, hogy nem hajnali 2-ig kellene akkor telefonozni, hanem egy picit hamarabb letenni, aludni 2 órával többet, és nem egyéb olyan anyagokkal mérgezni a szervezetet, amiről nem tudjuk valójában, hogy mit tartalmaz. A elvbárhoz még egy gondolatot fűznék hozzá, hogy tévedés ne essék, ennek a használata, árusítása törvénybe ütközik, amennyiben valaki árusítja, az nem rendőrségi hatáskörbe tartozik, hanem a NAV hatáskörébe, és ha jól emlékszem, akár 500 millió forintig terjedő pénzbírságot is szabhat ki a NAV. Tehát a NAV-nak jogában áll házkutatás végrehajtani, ruházatát vizsgálás, tehát hogyha erre felmerül egy gyanú, vagy esetleg az árusításra, akkor akár a rendőrségre érkezik egy feljelentés, az továbbításra fog kerülni a NAV-hoz.
Hogy jutnak hozzá? Tehát 7-es, 8-os gyerekekről beszélünk, ekkora fekete piaca van, hogy ilyen könnyen hozzájutnak?
Úgy gondolom, hogy az internet használatát kevésbé korlátozzák a szülők, és sok esetben nincsenek tisztában azzal, hogy a gyerek milyen oldalakat látogat. Na most én is, te is, bárki felmegy az internetre, igazából azt vásárolhat meg, amit akar. És ezeket behozhatják külföldből. Ugye sok ilyen termék Kínából érkezik, átmegy egy vizsgálaton, jó esetben, rossz esetben nem megy át a vizsgálaton, a posta kihozza, a szülő nem tudja, hogy érkezett, és a gyerek már bele is keveredett a bajba, mert bár ez még nem kábítószernek minősül, de valóban egy olyan komoly bűncselekményt valósíthat meg vele, ami miatt a felelősségre vonás is magas mértékű.
Drágák ezek a termékek, tehát a fekete piacon?
Megmondom őszintén, hogy nem tudom erre a választ, mert nem szoktam rákeresni, viszont valóban hallottam olyat nem régiben, hogy az egyik kislánynak, mondjuk úgy, egy középiskolában potom 30 ezer forintért ajánlottak egy 1500 szívásos elvpárt. Ugye anyuka kikérte a véleményemet, tájékoztattam róla, hogy ez minden téren illegális, a használat is, és az árusítás is, tehát inkább tartózkodjanak a megvásárlástól.
A pénzbüntetésen túl, amit a NAV-tól kapnak, lesz más következménye? Tehát rendőrségi ügy lesz a dologból, vagy szokott lenni?
Ha elvbárról van szó, akkor nem, mert ugye ennek a hatásköre a NAV-hoz tartozik, de igazából a snüsz használata az nem tiltott, az kereskedelmi forgalomban is kapható. Itt a szülőnek a felelőssége az, hogy mondjuk egy 18 éven aluli fiatal korúnak felügyelje a mindennapjait, és észrevegye, hogy ez a gyerek használ-e valamilyen szert, vagy nem. Ugye ez tényleg valóban azért nehéz, mert nincsen szaga, kidobhatja a sarki kukába, vagy becsomagolja egy zsebkendőbe, és észre sem vesszük, de azért a jeleket észre lehet venni, és nagyon komoly egészségügyi kockázatot jelent a snüsz. Nemrégen beszélgettünk a kedves kolléganőmmel, Jaskó Judit, a főhadnaggyal, és arról volt szó, hogy egy fiatal fiú annyira túlhasználta ezt a snüszt, hogy sajnos kiukadt az ínye. Na most addig, amíg egy rossz fogat, egy kihullott fogat, egy szájsebész, egy fogorvos tud pótolni, addig én azért nem vagyok benne biztos, hogy egy kiukadt ínyt hogy fognak tudni pótolni, illetve attól függ ugye, hogy melyik területre a szájban teszik ezt az anyagot. A fogaknak a kiesését, az ínynek a gyulladását, az elrothadását eredményezheti. Tehát bárki, aki úgy dönt, hogy nőzt szeretne használni, mérlegelje azt, hogy mi ebből neki a jó, ad-e annyi dopingot, annyi pluszt, hogy utána esetleg a teljes szájhigiéniát kidobhatja a kukába.
A hatását tekintve körülbelül ugyanaz, tehát a nikotin hatásai fedezhetők fel mind a kettőben?
Így van, így van.
Tehát hasonlók a tünetek is, igen. Akkor a túladagolásnál.
Hát most például szemléltettem a gyerekeknek 7.-8. osztályban, hogy képzeljék el azt, hogy egy szekrénybe bezárják őket, kapnak 2 doboz hagyományos cigarettát, és zárt ajtó mögött az egészet egyszerre el kell szívni. Hát itt egy kicsit úgy leesett nekik a tantusz, mert ugye egy józan gondolkodású ember, hogyha ebbe belegondol, akkor azért azt láthatja, hogy hát ez azért ez túlzás, meg hogy ez emberkínzás, meg gyerekkínzás. Valóban, de ha kap egy 2000 slukkos elfbárt a gyerek, vagy egy végtelenített snüszt, az nem az, az ugyanaz. Lehet, hogy a füst nem lesz, de az összes negatív hatása ott lesz.
Mekkora a felelősség az iskolának, hogy ezt észrevegye szerinted? Tehát, hogy a szülő felelőssége egyértelmű, tehát a legfontosabb felelősség az úgymond a szülőjé, hogy ezt észrevegye. De a iskolának ezt észre kell vennie, vagy ez nem feladata?
Nem tudom, hogy mi tartozik az iskolák feladatának köreibe, viszont abban nagy szerepe van az iskolának, hogyha ezt észleli, tapasztalja, akkor esetleg szól az adott iskola rendőrnek. Mert ugye az iskola vezetőnek, vagy éppen a pedagógusnak nem biztos, hogy rendelkezésére állnak azok a iratanyagok, azok a törvények, amik erről megfelelő tájékoztatást adnak, és ilyenkor ugye felkeresik az iskola rendőrt, és felkérik egy előadást tartására, hogy ebben a témában világosítsa fel a gyerekeket, illetve nagyon jó, hogy a néhány iskolában ugye iskola rendőr is van, aki reggeltől estig ott tartózkodik, mert ő is jelezheti, hogyha tudomására jut, hogy itt tapasztaltam egy ilyet, vagy ennél a gyereknél esetleg felmerült egy információ, hogy többször van nála, vagy esetleg az a gyerek megpróbált eladni ennek a gyereknek egy ilyen dolgot, és akkor már közbe tud lépni a rendőrség, akkor ugye meg tudja tenni, akár figyelmeztetés szerűen is a felvilágosító foglalkozásokat igazgatóval lehet egyeztetni, ugye, hogyha olyan magas fokú a szabályszegés, akkor rendőrségi eljárás vagy noveljárást is kezdeményezhetünk.
Folytatjuk beszélgetésünket Újházi Zsuzsannával, címzetes rendőrfőtörzsörmesterrel, az év iskola rendőrével. Úgy képzeljem le a feladatotokat, hogy akár ki is hallgattok gyerekeket, ha bizonyos mondjuk történik egy nagy verekedés egy iskolába is hívnak titeket, akkor egyesével leültettitek és mindenkinek a történetét meghallgatjátok?
Hát ez ettől egy kicsit bonyolultabb, tehát ugye itt különbséget kell tenni arról, hogy az iskola ezt jelzi-e. Tehát amennyiben az iskola jelzi, akkor rendőrségi eljárás indul. Most a rendőrségi eljárásban is ugye ketté kell osztanunk ezt a dolgot, hogyha most testi bántalmazásról beszélünk, tehát van könnyű testi sértés, ami 8 napon belül gyógyul, és van súlyos testi sértés, ami 8 napon kívül gyógyul. Ugye itt most szándékosságról beszélünk, nem arról van szó, hogy fociztak a gyerekek, és akkor véletlenül lelesett az egyik is eltört a keze, hanem arról, hogy szándékosan bántalmazott egy gyerek vagy egy csoport egy másikat, akkor ennek megfelelően ugye rendőrségi eljárást lehet kezdeményezni. Természetesen ez nem zárja ki azt, hogy az iskola rendőr ebben az esetben is elmenjen, és tájékoztatást adjon a gyerekeknek, hogy ez a magaviselet, ez a jövőben mit eredményezhet. És akkor, ha történik feljelentés, és történik eljárás, akkor azt a rendőrség hivatalosan lefolytatja.
Ez a bántalmazás gondolom lehet akár lelki bántalmazás is, tehát a bullyinggal kapcsolatban is tudtok intézkedni, vagy szoktatok?
Hát a bullying az egy nagyon népszerű bántalmazási megnevezés. Ezzel kapcsolatban is tartottam a múlt héten tájékoztatást a gyerekeknek, és sajnos azt kell mondanom, hogy semennyire nincsenek tisztában azzal, hogy ez mit jelent. Ugye elmagyarázom nekik azt, hogy a bántalmazás történhet fizikailag, történhet lelkileg. Meg szoktam azt is kérdezni, hogyha fizikailag bántunk valakit, az hol fáj. És a gyerekek ugye elmondják, akár kisebbekről, akár nagyobbakról van szó, hogy hát ott, ahol megrúgtam, ott, ahol megütöttem, hát ott fáj. És utána megkérdezem, hogy szerintetek, ha azt mondod a másik gyereknek, hogy kövér vagy, csúnya vagy, és nem szeretnék egyéb negatív jelzőket használni, de ettől sokkal rosszabbakat szoktak a gyerekek egymásra aggatni, hogy az vajon hol fáj? És akkor a gyerekek pislognak, néznek, aztán valamelyik bemondja, hogy a szívben. És akkor mondtam, hogy gyerekek, gondolkodjunk tovább. És nem tudják megmondani a gyerekek, hogy hol fáj. Ekkor tájékoztatom őket arról, hogy minden lelki bántalmazás pontosan ugyan azt a fájdalom érzetet kelti, mintha fizikailag bántanánk, ugyanis ugyanazokat a idegpályákat járja be egy szóbeli bántalmazás, ami ugye végül az agyban eredményezi a fájdalom érzet kisülését. És mindig úgy példálózok, hogy ha valakinek olyan csúnyát mondasz, amire ő érzékeny, maradjunk mondjuk egy kövérnél, hogy te kövér vagy, dagat vagy, az lehet, hogy annak a gyereknek azt a hatást kelti, mintha jó erősen gyomorszájon vágta volna. És akkor úgy el szoktak gondolkodni, hogy valóban ez így van, és igen, higgye el mindenki, hogy ez így van. Tehát nincs különbség egy fizikai bántalmazás érzete és egy lelki bántalmazás érzete között. A nagy különbség a kettő között az, hogy amíg a fizikai bántalmazásból hamar fel tud épülni egy illető, addig annak a hatásából, illetve a lelki bántalmazásból nagyon nehezen tudnak a gyerekek felépülni, és higgyük el, hogy egész felnőtt korra, vagy egész életre kiható önbecsülési problémákat, negatív gondolkodást fog náluk eredményezni.
Zene után folytatjuk ezt a beszélgetést. Thank you. Januárban volt Budapesten egy iskola rendőre szakmai nap. Mesélj erről, mi minden történt.
Tehát a szakmai nap egyik meghívott vendége Pető Attila, vagy a Kressz professzor volt, és nagyon találóan fogalmazott meg egy olyan gondolatot, amit mindenképp szeretnék itt is a kedves hallgatókkal megosztani. Ugye a Kressz professzor, ő járművezető oktató már a 80-as évektől kezdve, tehát ő látta végig a Kressznek is az alakulását, a tanulóknak a fejlődését, az, hogy miben változott ennyi év után a közlekedési morál, és azt fogalmazta meg, hogy nem a szabályok ismeretével van probléma, hanem a szabályok tiszteletével. Csak gondoljunk bele a hétköznapokba, hogy megyek egyenesen az úton, valaki szeretne bekanyarodni, és mondjuk balra kis ívben teszi ezt. Nem pedig balra nagy ívben. Vagy szintén egy kanyarodási példa, hogy nem használom az irányjelzőt, mert azt gondolják, hogy valamiért nekik nem kell, vagy az nem kötelező eleme a közlekedésnek. Ezzel azért vitatkoznék, és valóban igaza van Pető Attilának abban, hogy jobban kellene tisztelnünk nem csak a közlekedési szabályokat, de minden más szabályt is, mert akkor kevesebb igazából baj érne bennünket. A munkám során balesetek ügyfeldolgozásával is foglalkozom. Hozzánk olyan ügyek kerülnek, amiben a sérültek 8 napon túlgyógyuló személy sérüléseket szenvednek. Nemrégiben volt egy esetünk, amikor a 260-as főúton nagyon nagy sebességgel közlekedett egy személygépjármű. Ugye azt tudjuk, hogy az az út az egy főútvonal és 90 km/h a sebességhatár. A járművezető elmondása szerint akár 160-nal is közlekedhetett, és nem vette észre egy kötfoltban, hogy veszélyjelző tábla van neki, ami jelezte a következő körforgalmat. A tábla és a körforgalom között viszont már annyira kevés hely állt neki rendelkezésre lassítani, hogy áthajtott a körforgalmon, feje tetejére borult az autó. Na most ez is elég nagy probléma, hogy nem tartjuk be a sebességhatárokat, és a másik nagy probléma, hogy nem voltak bekötve a biztonsági övek. Csodával határos módon mindhárom személy, aki a gépjárműben tartózkodott, megúszta élve ezt a balesetet, ha szabad így fogalmazni, viszont a két utasnak elég komoly gerinc problémái adódtak ebből kifolyólag, tehát higgyük már el, hogy nem kellene, hogy derogáljon bekötni egy biztonsági övet, nem kellene, hogy derogáljon kitegyük az indexet, vagy odafigyelni azokra az apró dolgokra, amiket már pedig a Kressz tanfolyamon, illetve a vezetéstechnikai órákon megtanítanak nekünk.
Értünk vannak a szabályok, tehát igazából ezt kell megérteni, hogy a szabályok értünk vannak. Mennyire ismerik a szabályokat? Említetted, hogy felnőttként meg a professzor is mondta, hogy nem az ismerettel van baj, de ti is tartotok ismeretterjesztő órákat. Meg mikor kezdik el érteni a szabályokat a gyerekek? Tehát, hogy a következményeket is ezáltal.
A gyerekek a szabályokat elég hamar megértik, a következményeiket már kevésbé. Éppen ezért, amikor néhány évvel ezelőtt elkezdtem kijárni intézményekbe, intézetekbe, megfogalmazódott bennem, hogy ezt nem elég általános iskolában elkezdeni, hanem ezt még korábban kell elkezdeni. És 2023-ban sikerült elindítani a Kazincbarcikai Rendőrkapitányságon a Kressz játékosan elnevezésű programunkat, amihez eszközbeszerzésre is szükség volt. Jelen pillanatban egy olyan eszközparkkal rendelkezünk, amivel egy felkérés esetén, vagy egy program sorozat esetén meg tudunk jelenni az óvodákba. Én ezt úgy álmodtam meg ezt a programot, ugye mivel kicsikről van szó, hogy teljes mértékben játékos a foglalkozás, egy forgó színpadszerű játékfeladat sor terveztem nekik, és csoportbontásba végezzük a feladatot, tehát teszem azt, egy torna teremben három állomást felállítok, a három állomáson három különböző játékos feladat van, majd amikor három csoport körbeért az állomásokon, akkor ugye feltesszük az íra a pontot az óvoda udvarán felállított kis közlekedési ügyességi pályával. Dicséretképpen, illetve azért, hogy lássák, hogy ügyesek voltak, egy pontgyűjtő füzetet is szoktam mellékelni nekik, és amikor teljesítenek egy-egy állomást, akkor begyűjtik ugye az arra járó pecsétet. És mindenféleképpen szükséges a gyerekeknek az élmény, tapasztalat, azonosulás. Ezt nem magamtól találtam ki, hanem pontosan a gyerekekkel való kapcsolat megteremtése miatt kezdtem éppen az idén egy önképzésbe a Nyíregyházi Szent Atanász Hittudományi Főiskolán óralátogatóként. Uzsajné dr. Pécsi Rita tart organikus pedagógia tanfolyamot. Ez egy egyéves képzés, és nagyon jól elmagyarázta azt, hogy akkor marad meg a gyerekekben a tanított anyag, hogyha azt rengeteg élmény, tapasztalat és azonosulás kíséri. És igyekszem ebben a szellemiségben bevinni az óvodába, az iskolába, illetve a felsőbb osztályokba vagy középiskolába is a programjaimat, illetve ahová meghívást kapok, mert úgy gondolom, hogy valóban ezek mélyítik el azt a tudást, amit adunk. Az, hogy egyszer elmagyarázunk egy gyereknek egy szabályt, az nem fogja érdekelni, meg nem is fogja tudni, meg nem is fog hozzá tudni társítani semmilyen jó élményt, se rossz élményt. Hamar elfelejti. Viszont ha visszajárunk, és ezeket mindig megerősítjük, akkor az a gyerek úgy fog eljutni már az általános iskola első osztályába, hogy van egy alapvető fogalma arról, hogy mi a jó, és mondjuk mi a rossz a közlekedésben. Még ha nem ismeri fel az összes jelzőtáblát, még ha pontról pontra nem is tudhatja a kreszt, mert ez irreleváns elvárás lenne, de a különbséget tud tenni a között, hogy ezt most jól csinálta, vagy nem jól, az már jó. És innentől kezdve az általános iskolában lehet már arra az előképzettségre építeni, amit megkaptak óvodába. Ugye most a KEVE program nálunk 2023-24-es tanévben indult egy első osztályba, és amikor én oda bekerültem, akkor egy 30 fős izgő, mozgó, kis ugrándozó gyerekcsapattal találtam szembe magamat. Most második osztályban megdöbbenésemre a gyerekek folyamatosan figyelmesen hallgatják az előadásokat, nagyon sok mindenre visszaemlékeznek abból, amit az első évben tanítottam nekik, de ahhoz, hogy ezt elérjem, rengeteg befektetett munkára volt szükség. Azt tudjuk, és hangoztatom is, hogy a mai gyerekeknek egy kicsit más a tanulási igénye, mint a 10-15-20-30 évvel ezelőttieknek, és akár elfogadjuk, akár nem, muszáj egy kicsit az interaktivitás irányába fordulni. Éppen ezért eszközöket szoktam gyártani, amivel elősegítem nekik a játékos tanulást, és elmondtam ezen a Budapesten megrendezett szakmai napon is egy kis videóban, hogy ha így tartunk meg egy órát, akkor a gyerekek figyelnek, mindig az adott feladatra figyelnek, és jól érzik magukat. Itt megint ezt az élmény, tapasztalat, azonosulás példáját hozom fel, mert hogyha ez megvan, akkor olyan mélyen tud rögzülni a gyerekekbe a szabályok ismerete, itt most a közlekedési szabályok ismerete, amiből később ők profitálnak. Tudnak.
Gondolom a korosztály miatt elsősorban a biciklis kultúrát kell megtanítani, vagy megtanulniuk, hogyha a biciklivel közlekednek, de ehhez tudni kell természetesen sok mindent az autós közlekedésről is.
Ugye ez a program, ez a közlekedj együtt, vigyázunk egymásra általános iskolások körében, ez egy felépített program. Tehát valóban az életkori sajátosságnak megfelelően kell oktatni az anyagokat, tehát ugye amikor a gyerek kicsi, akkor nyilván gyalogosan, illetve biciklivel, motorral, rollerral közlekedik. Ugyanakkor már bent ülnek az autóban, már tudniuk kell, hogy kell-e nekik gyerekülés, nem kell gyerekülés, melyik ülésre ülhetnek, be kell lekötni magukat a biztonsági övvel, esetleg hátul ülve labdázhatnak-e egy mozgó autóban. Tehát ezek nagyon összetett dolgok, és nem lehet már sem kiskorban, sem nagykorban elvonatkoztatni egymástól, hogy melyik a fontosabb. Minden életszakaszban ugyanannyira fontos egy gyalogos közlekedés, egy kerékpáros közlekedés és egy más gépi meghajtású járművel való közlekedés szabályainak oktatása.
Hogy működik ez a gyakorlatban? Az iskolák megrendelhetik ezt az órát a tőletek, a rendőrségtől?
Jelen pillanatban a feladat meghatározás személy szerint nekem egy iskolában, egy első osztályba indult. Amennyiben feladat meghatározásba kapom a Vármegyei Rendőrfőkapitányságtól, hogy esetleg még egy osztályt kell vinni, és ki kell jelölni iskolákat, akkor igen. Egyébként ezt a KEVEP programot a szabályoknak megfelelően és a feladat meghatározásnak megfelelően tartom, de ettől függetlenül más intézményekben is hasonló módon tartok előadást, balesetmegelőzés, közlekedés, biztonság jelikével.
Tehát csak a megyében, vagy akár megyén kívül is?
Megyében és megyén belül is a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság illetékességi területén lévő iskolákban. Miskolcon is van számtalan olyan kollega, aki foglalkozik balesetmegelőzéssel, illetve a KEVE programban is részt vesz és jár iskolákba, de mindenkinek a saját illetékességi területén kell maradnia, ez egy szabály.
Mesélj a tervekről, így beszélgetésünk végén, 2025-ben mit terveztek, mit tervezel?
2025-re feladat meghatározásba kapta országos szinten a rendőrség, hogy drogprevenció terén nagyon jelen kell lennünk. Ugye ezt említettük a beszélgetés során, hogy akár a cigarettától elkezdve a könnyű vagy nehéz drogokon keresztül minden jelen van és elérhető a piacon, és fiatalkortól már megkezdődően. Éppen ezért ebben az évben nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy nagyon sok iskolába elérjünk ezekkel a tájékoztató megelőző programokkal, illetve az idén nyáron is Jaskó Judit rendőr főhadnagy szervezésével kapitányságunk egy nagyszabású drogprevenciós előadássorozatot tervez. Korábban egy ilyen előadássorozatnak például meghívott vendége volt Zaher Gábor is, és ebben az évben is tervezünk neves előadókat erre az előadássorozatra.
Ez Kazincbarcikán lesz, vagy ez turnéztok vele?
Nem, ez Kazincbarcikán lesz, egy előre kijelölt napon, kijelölt helyszínen. Ugye a részleteket mondjuk úgy, hogy még kidolgozás alatt vannak, terveink vannak, és reméljük, hogy megkapunk minden szükséges támogatást ahhoz, hogy ez létrejöhessen.
Mondjunk elérhetőségeket, ha valakiben kérdések merültek fel a hallottak alapján, akár a SNUSZ-szel, vagy a ELF-bárral, vagy akár a közlekedéssel kapcsolatban, hol kérhet segítséget?
Úgy gondolom, hogy ha valakinek ilyen jellegű problémája van, és az iskolában működik iskolarendőr, azt tudni kell, hogy ki kell ragasztanunk minden év elején egy iskolarendőr plakátot az intézmény bejáratához. Azon rajta van az iskola rendőrnek a telefonos elérhetősége, illetve a szolgálati helye. Ha kérdése van, vagy felmerül olyan információ, amit szeretne megbeszélni az iskola rendőrrel, akkor azon a telefonszámon vagy elérhetőségen ezt megteheti. Amennyiben a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság illetékességi területén merül fel kérdés, akkor kolléganőmet, Jaskó Juditot, illetve engem, Újházi Zsuzsannát is lehet keresni a 48-510-550-es központi számon, ahol kérni kell minket, és kapcsolni fognak. Továbbá a Bűnmegelőzési Vagyonvédelmi Alapítványunk Facebook oldalán és TikTok oldalán továbbra is kitesszük azokat a érdemleges információkat, amik az adott időszakban megjelenő bűncselekményekről szólnak, tájékoztatást adnak, megoldásokat nyújtanak, úgyhogy ezt az oldalt is ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe.
Zsuzsi, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és ezeket az információkat is a hallgatóink nevében, és még egyszer engedd meg, hogy gratuláljak a kitüntetésedhez.
Köszönöm szépen, és szép napot kívánok én is a kedves hallgatóknak.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben Újházi Zsuzsannával, címzetes rendőrfőtörzsőrmesterrel, a Borsodabó-Zemplén vármegyei Éviskola rendőre cím kitüntetettjével beszélgettem. Én búcsúzom, és további tartalmas időtöltést kívánok munkatársaim nevében is, a mikrofonnál Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.